A kóborállatok helyzetével fogunk foglalkozni, megnézzük a számosságukat, egyáltalán hogy bánunk az állatokkal, hogyan tudjuk menteni őket.
Igen, milyen helyzetben vannak azok a szervezetek, állatvédők, menhelyek, akik ezekkel a kóborállatokkal foglalkoznak, és éppen ezért tárcsáztuk Víden Krisztát, aki a Hangya Közösségi Alapítvány, Közösség Alapítvány és az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetségének elnöke. Szia, jó reggelt! Kívánunk.
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
Jó reggelt, szervusz.
Hát talán kezdjük azzal, hogy a kóborállatok helyzete az milyen most Magyarországon, milyen állatból van a legtöbb, és egyáltalán a számosságukat is nézzük meg.
Hát igen, olyan szép vidám szerda reggeli hangulatot csináltatok, én megjövök itt a hangulatrontó számokkal.
Hát muszáj ezt is tisztázni és beszámolni róla, és főleg figyelemfelkeltő beszélgetéseket csinálni, hogy hogyan viszonyuljunk az állatember kapcsolatban egymáshoz.
Köszönjük a lehetőséget. A szakemberek becslés alapján több mint 500 ezer gazdátlan kutya és 3 millió kóbormacska él Magyarországon. Tényleg sokkolóak a számok. A hazai állatvédő szervezeteknél pedig csak 32 ezer kutyát és macskát gondoznak. Csak, mert hogyha megnézzük a két szám arányát, akkor jól látjuk, hogy 1%-uk elhelyezésére volt lehetőségük. A valóságban ugye ezek a helyek sem léteznek, már beteltek, mert az állatotthonok jelenleg is többszörös teltházzal működnek. Közben meg a gazdás és a gazdátlan ivaros állatok évente akár 2-3 új alommal is növelik az állatok számát. Közben pedig ugye az örökbefogadások száma drasztikusan csökkent, szinte stagnált, tehát nem tudnak újat bevinni. Ezt a témát tényleg szeretnénk felhangosítani, és ezért készítettünk egy csodaszép kis filmet, mesterséges intelligencia segítségével, tényleg szinte amerikai mozifilm minőségben. Ez a Hangya Közösség közösségi oldalán is megtalálható, és arról szól, megmutattuk, hogy milyen, hogyha a kóborállat probléma megjelenne Budapesten. Régóta vártunk erre a technikai fejlődésre, és bevalljuk, hogy nagyon örülünk annak, hogy nem kellett élő állatokkal leforgatnunk ezt a több száz állatos kis filmet. Eddig több mint 500 000 látták, és ez is fel akarja hívni arra a figyelmet, hogy ez tényleg a mi felelősségünk.
Nekem az a döbbenetes egyébként, amit elmondtál, hogy ugye a macskákkal kapcsolatban többször foglalkoztunk azzal, hogy már-már az ökoszisztémát is fenyegetik. Például a Pilisi parkerdő adott ki erre figyelmeztetést, ugye, hogy olyan annyira elszaporodtak, és az erdőben ugye vadásznak, hogy átalakul az élővilág. Azt talán az ember könnyebben be tudja fogadni, de hogy 500 ezer kóbor kutya van, ez egyszerűen döbbenetes.
Igen, igen, hatalmas robbanás volt a kóborkutyák számában is, egyre több település jelzi, hogy több száz állat van náluk utcán. Ez ugye úgy néz ki, hogy a felesleges szaporulatokat, ami a lakosságnál születik, szétosztogatják, kiskutyáink vannak, ki akar, aki jelentkezik érte, vagy kidobják őket, éppen most van a dobozos kirakott kölyökkutya. Meg régen volt tavaszi és őszi kiskutya szezon, ugye a párzási időszak, most már ez egész éves, tehát most is nyár közepén vagyunk, és már nagyon sok kiskutya van, mindenhol kölyökkutya, illetve az emberek jólétével foglalkozó karitatív szervezetek is azt jelzik, hogy a harmadik legnagyobb problémaként definiálják a kóborállat problémát. Tehát náluk is megjelenik abszolút az, hogy már elkezdtek kóborállatokkal foglalkozni az ember védő szervezetek, mert zavarja a lakosságot. A macskák egyébként tényleg rosszabb helyzetben vannak azzal a több milliós számmal. Nagyon érdekes, hogy mi azt gondoljuk, hogy a kutyák azok főleg kis települések problémái, vagy nagy települések hátrányosabb helyzetű részeinek a problémái. A macskák azok abszolút a nagyvárosokban is már nagyon-nagyon gazdagítják a kóborállatok számát. Például amikor a második kerület Bimbó úton sétáltunk valamelyik nap, és műemlékvédelmi épület tövében megláttuk az ételdobozokat sorakozni, mi tudtuk, hogy a közelben egy nagy kolóniát etett valaki. De párcicából hónapok, vagy kutyából is akár hónapok alatt lehet hatalmas csapat. Gyakran kapjuk az önkormányzatoktól, hogy 2-3 darab kóbor cica költözött ide, elmondjuk, hogy be kell fogni, csapdázni, ivartalanítani kell őket, nem teszik meg, és akkor 3-4 év múlva jelzik, hogy egy 100 fős csapat van náluk.
De ez egy irgalmatlan szám, tehát hogy lehet ezen úrrá lenni? Értem persze, hogy amit látunk állatot, bár ugye azt se értem, hogy azt ki csinálja meg, vagy milyen finanszírozásból, mert ugye az is egy munka, nem is olcsó, hogyha mi viszünk el egy állatot ivartalanítani, mondjuk nyilván más összegbe kerülhetne, hogyha ez valami csoportos módon végeznek, de hát 3 millió állat, vagy 3 millió plusz 500 ezer, azért ez rengeteg, tehát ezt nem is tudom, hogy mi lehet itt a megoldás, hogy csinálják mások, ahol esetleg ilyen nagy számban, vagy hasonlóan nagy számban vannak kóborállatok.
Igen, az a jó a megelőzésben, hogy bármikor el lehet kezdeni, és aha, akkor nem lesz minél több, mert ugye egy pár ivartalanításával 5-6 év alatt akár 12 ezer leszármazott is születhet. Tehát bármilyen állatot ivartalanítunk, annak nem lesz több száz, több ezer leszármazottja. Nehéz kérdés ez, mert erre egyszerűen muszáj költséget allokálni. És jelenleg is működik, tehát van az állatvédelemre büdzsé, csak amíg mondjuk egy gyepmesteri telep vagy ebrendészeti terep fenntartására fordítja az állam, abból mondjuk 3-4 éven belül meg lehetne oldani a magyar kóborállat problémát. Rossz a fókusz, rossz felé. A települések és azon településvezetők is, amikor megkeresnek bennünket, hogy nagyon nagy problémával állnak szembe, tulajdonképpen azt szeretnék, hogy az állatvédő szervezetek hordják el ezeket az állatokat. A előbb említett számlakból látszik, hogy nincs hova. És ahelyett, hogy megállítanák...
Nagyon aránytalan ez, amit mondtál, hogy 1%-át tudják befogadni, és gyakorlatilag igen, azzal már telt házon, tehát egész egyszerűen.
Igen, nagyon nagy a társadalmi nyomás az állatvédő szervezetek részére, hogy minden egyes lakossági, rosszul tartott, kóbor, mentendő állatnál ők vegyenek részt ebben, holott ez egy közfeladat lenne, nem tudják az állatvédő szervezetek ezt felvállalni. Nincs hozzá forrásuk, nincs erőforrásuk hozzá, tehát ezt központilag kellene kezelni, ezt a problémát.
Uh-huh. Van egy új, azt hiszem itthon is életbe lépett egy új állatjogi törvény, plusz egy EU-s is formálódik, az mennyiben lehet segítségre, ami hát legalább ezeket a szaporítókat, most itt kutyák esetében ugye ott lehet nagyobb értéket teremteniük, mármint anyagiakat, azokat korlátozná eleve a szaporításnak a módját, ugye szülő, nagyszülő, testvér, ez tiltott lenne, szóval ez mennyiben segítheti ezt a helyzetet?
Egyébként Magyarországon nagyon jó jogszabályok vannak, tehát európai szinten is kiemelkedők, a jogalkalmazással van a probléma, aha, egyszerűen nem működik. Hiába hozunk minél jobb törvényeket és minél szigorúbb szabályokat, ha egyszerűen nincs betartva, nincs követve, nincs ennek felelőse, akkor nem működik. Tehát jelen pillanatban is nagyon sok olyan helyen történik állatkínzás, ahol a helyi hatóságok nem lépnek, és hiába próbálunk minden eszközt bevetni.
Hát ugye ez a hírekben lehet látni,
ahogy mondtad.
Én hiszek
ezekben a törvényekben, igen.
Bocs, igen.
Igen, én hiszek ezekben a törvényekben, de tény, hogy akárhány nemzetközi szervezet ellátogat hozzánk, meglepődnek, hogy milyen gyönyörű, fajtatiszta állatok vannak kidobva utcán. Tehát csak hogyha mi, mint hangyaközösség, elsősorban állatvédő szervezetek támogatásával foglalkozunk, és összefogjuk őket, mint egy ernyő szervezet, de természetesen akárhová megyünk vidékre, kutyával jövünk vissza. Gyönyörű egyéves foxi van a gondozásunkban, aki ráadásul még nem is foxi habitussal. Tehát ami a foxiban irritáló, azzal ő nem rendelkezik, és nem tudjuk örökbe adni.
Igen, kérdezte a kedves hallgató, hogy hogyan tudják a menhelyek és az állatvédők finanszírozni a működésüket, mert az 1% az biztos, hogy nem elég erre.
Így van, hát elsősorban társadalmi adománygyűjtéssel, közösségi összefogással, és nem olyan állapotok vannak a jelenlegi állatvédő szervezetek többségének, amit ők szeretnének megteremteni. Tehát ez az összeg nem elég ahhoz, hogy mindenféle állatorvosi szűrésre átessenek az állatok, kevés az erőforrás, tehát a legtöbb helyen azért kenelben ülnek az állatok, és nincsen napi séta, fejlesztésre nem jut, és akkor ebből az összegből kellene még megoldaniuk azt, hogy a lakossági állatok ivartalanítását is ők végezzék, ez lehetetlen.
Igen, közben mutatom itt a kollégámnak, hogy...
Ja, látom, hogy hány QR kód 15-20 van, ugye?
15-20 QR kód
igen.
Elmentve, hogy ami hát üveget visszaviszek, az minden állatszervezetnek megy, de most ez egy kicsit elkeserített, hogy ez egy csepp a tengerbe, persze attól még nem állítom ezt meg ezt a projektet, és másokat is arra buzdítok, hogy próbálják támogatni ezeket az állatvédő szervezeteket.
Bocs, az volt még érdekes, amit az elején mondtál, hogy robbanásszerűen megnőtt, ugye itt a kutyákról is beszéltél, a számuk, hogy az örökbefogadási hullámnak annak így vége lett? Mert ugye a Covid alatt ez baromira beindult.
Igen. Covid alatt az is örökbefogadott, aki nem akart, csak mondjuk egy magányosnak érezte magát, vagy a gyerek nyomásnak engedett. Uh-huh. Magasan túlszárnyaljuk az egyfőre első gazdás állatok számát Európában. Tehát, hogyha megnézzük, hogy más országokban hasonló lakosság, hasonló méretre, 2-3-szor több állatot tartanak a magyarok, tehát egyszerűen megtelt az ország. A kutya és a macska örökbefogadások száma nagyon-nagyon minimálisra csökkent. Uh-huh. Egyrészt úgy is látjuk, hogy sokkal kevesebben szeretnének felelősséget vállalni, tehát néha tényleg irracionális feltételekkel keresnek állatot, ilyen például, hogy semmit sem szeretnének az életükön változtatni. Nyilván, ja. Ha egy állat megérkezik a családban, akkor arra időt kell szakítani.
Persze.
Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy az állati orvosi költségek nagyon magasak, tehát így igen, valljuk,
nincs
hogy az állattartás
tehát egyszer beteg igen. Lesz, akkor rettenetesen viszi a pénzt. Igen.
Hát megjelentek ugye a biztosítások a piacon, egyre több van, ez is látszik, hogy lehet látni, hogy van egy valamiféle iránya arra, hogy megpróbálják a finanszírozási részét megoldani, de alapvetően igen, tehát hogyha...
Hát vagy nézzem, milyen feltételekkel.
Persze, hát én nekem van biztosításom, úgyhogy tudom, hogy működik, de igen, abszolút értem. Tehát nem akarnak változtatni, és nyilván az első számlánál meg is lepődnek, ami be van nyújtva, hogy hopp, ez ennyi volt.
Hát igen, egy-egy beavatkozás azért több 100 000 forintba kerülhet, és az nagyon meglepő szokott lenni az állattartók számára, holott ezeknek azért utána lehet kérdezni. Mi mindig mondjuk örökbefogadni vágyik valaki, hogy hívja fel az állatorvost, a közelében lévőt, aki ezt hordani fogja, és tájékozódjon az árakról.
Ez mindenképp, ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ráadásul egy tisztességes állattartó, meg az, akinek tényleg barátja az állat, az kerülhet olyan helyzetbe, hogy egész egyszerűen nem is az odamész, van egy egészségügyi feladat, megoldják, kijön a számla 110 000 forint, pont. Hanem elindul egy folyamat, elindul egy kezelés, és egész egyszerűen nincs vége. És egy iszonyú zavaró helyzetbe kerülsz, hogy akit szeretsz, azt kezeltetni kell, de meddig fogod tudni ezt bírni? Tehát nincs olyan, hogy költöttem rá eleget, akkor ezt most fejezzük be. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet lehet, és tényleg nagyon fel kell készülni anyagilag az állattartásra.
Igen, és egyre többször kapunk mi is ilyen megkeresést, hogy műteni kell az állatunkat, több 100 000 forint, segítsetek rajta, de hát az állatvédő szervezetek elsősorban azért jöttek létre, hogy a saját mentett állataikat rehabilitálják, örökbeadják, utógondozzák. Ezután jön az még, hogy milyen állatokat tudnak befogadni a saját finanszírozási limitjüket átugorva gyakran. Az, hogy már gazdás állatok több 100 000-es számláit is finanszírozzák, erre nincsen lehetőség, ahogy még nagyon sok mindenre nem, amit ugye a társadalom próbál rájuk nyomni. Kevés szó esik egyébként a macskamentő szervezeteknél, milyen nagy átalakulások vannak. Ők több millió macskáról beszéltünk, ugye, akik már kint élnek, és ők ugye szaporodnak folyamatosan emberi beavatkozás nélkül, tehát egyre többen leszek. Amíg rég évekkel ezelőtt állatokat mentettek, tehát macskákat mentettek a szervezetek, beteltek a férőhelyeik, az örökbeadás ugye áll, úgyhogy nagyon nehezen tudnak új állatot befogadni, és ezért egy kicsit átalakult az, hogy ők arra specializálódtak, hogy a kóborállatokat ivartalanítják, hogy ne legyen több mentendő állat, és erre próbálnak költséget allokálni, vagy szerezni, pályázni. Valószínű, hogy ez a tendencia megfigyelhető lesz a kutyák mentésével kapcsolatban is. Egyre több állatvédő szervezet levette a telefonszámát, tehát nincsen elérhető telefonszáma se a közösségi oldalán, se a honlapján, mert olyan számú bejelentés érkezik hozzájuk, amit egyszerűen nem lehet kezelni.
Döbbenetes. Közben a kedves hallgatónk, ő Bécsben él, és itt teljesen elterjedt, hogy Magyarországra kell menni állatot örökbe fogadni, mert hogy mert hogy igen, tehát ez elterjedt, és én is találkoztam több olyan állatmenhelyjel, akik kiterjedt külföldi német és osztrák kapcsolatokkal rendelkeznek, és nagyon sok kutyát, macskát oda visznek ki. Ez segíthet?
Hát én voltam ideiglenes örökbefogadója egy ilyen német szervezetnek, és azért az sem feltétlenül, meg maradt rajtam kutya, mert egész egyszerűen egy tizenéves, háromlábú, félig van kutya, az nem olyan népszerű, sajnos.
Ja,
ugye, ahogy hallhattuk, még egy abszolút, vagy Krisztától, még egy abszolút fajta tiszta foxival is probléma van, hogy az gazdára találjon. Tehát ez is, azt érzem, hogy csak csepp a tengerbe, de azért valami, gondolom.
Igen, igen, nagyon sokat segítenek a nemzetközi szervezetek, de nagyon, azt hallom minden állatvédőszervezetől, és mi országosan 350 állatvédőszervezettel vagyunk kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon lecsökkent ott is az örökbeadások száma. Tehát ott is a Covid azért fölnyomta, és mindenki felelősebben gondolkodik egy picit előre látóbban, és sokkal kevesebbet fogadnak, tehát sokkal kevesebb kutya megy ki.
Beszéljünk akkor a lehetséges megoldásokról. Itt úgy látom, hogy két oldalon is szükség van gyors beavatkozásra, mert itt, hogyha nem is mondtad ki, de itt ilyen robbanásig feszült a helyzet. Tehát egy előbb-utóbb tarthatatlan lesz ez a kóbor állatállomány, és ezt meg valamilyen módon meg kell oldani. Tehát én úgy látom, két oldala van. Van a humán oldala a dolognak, hogy hogy állnak hozzá az emberek, hogy állnak hozzá, hogy áll hozzá a lakosság. A másik oldalon pedig az, hogy mit lehetne tenni az állatvédőkkel, állatmenhelyekkel, hogy a munkájukat segítsék. És nyilván oké, itt a pénz, de azért ezen túl van más is. Jelentkezett például egy hallgató, hogy aki orvostan hallgató, ő például mehet segíteni ilyen orvosi beavatkozásokat végezni, vagy ez hogy van szabályozva?
Hát a legnagyobb szükség egyébként a mobil ivartanításra lenne, ahogy ki tudjanak menni településekre és olyan helyeken, ahol konkrétan a leghátrányosabb, legrosszabb a helyzet állatjóléti szempontból, ott helyben tudjanak ivartanítani, mert ugye nagyon költséges az, hogy koordinálják az állatokat akár 60-100 kilométerre lévő állatorvosi rendelőkben. Ez ma Magyarországon az állatorvosi kamara által nem megengedett. Mindenhol nemzetközi szinten használják. Nagyon sokan csinálnak ivartanítási programokat. Az állatorvos az egy kulcs szereplő a történetben, egy olyan szerepvállaló, aki kihagyhatatlan, hiszen csak ő végezhet ivartanítási beavatkozást. Szerencsére mi több száz olyan állatorvossal, több mint száz olyan állatorvossal dolgozunk együtt, akik értik a társadalmi felelősségvállalást, és egy másik büdzsével gondolkodnak. Amikor egy gazdás állattal érkezik egy gazda, akkor annak megvan az a profitábilis összege, amivel ő fent tudja tartani a rendelőjét. Viszont, hogyha kóborállatról vagy hátrányos helyzetűről beszélünk, akik egyébként nem jutnának állatorvoshoz, akkor pedig igyekszik egy olyan árat szabni, amilyen anyagköltséghez hasonló, ugyanis tényleg érti ezt a társadalmi szerepvállalását, és ez nagyon jól szokott működni. Ez is lehet profitábilis egyébként a tömeges ivartanítási napokon, amiket mi szorgalmazunk. Hát nehéz, nehéz a helyzet. Az biztos, hogy a kóborállat probléma az egy állami feladat, egy közfeladat, és minden településnek magának kellene vállalni azt, hogy aktívan részt vesz ennek a felvállalásában. Ezek általában évek óta elhanyagolt problémák. Nagyon fontos, hogy először is minden település meg akarja oldani a helyzetet, és felmérje, hogy nála milyen probléma szint van. Létrehoztunk erre egy oldalt, mindent az ivartalanításról.hu a neve, és itt külön kommunikálunk az állatvédőknek és az önkormányzatoknak, gazdiknak és állatorvosoknak. Itt az önkormányzatoknak nagyon szépen felvázoltuk azt, hogy milyen probléma fázisok vannak, és melyikre milyen megoldások születhetnek. Mindegyiket meg lehet oldani. Tehát van olyan önkormányzat, aki beleállt a történetben, két év alatt azt mondja, hogy egyszerűen nincs kóborállat, mert hogy ivartalanították először a legproblémásabb betegeket, és utána szépen a lakossági állatokat, ahonnan a legtöbb visszapörög erre, és megszűntek a kidobott kiskutyák, az állatkínzások, az utcán kódorgó kutyák, nagyon hamar lehet nagy hatást elérni. Hát ehhez három dologra van szükség, négyre. Hogyha meg akarjuk oldani, nem kell hozzá állatvédő. Állatra van szükség egy állatorvosra, illetve forrásra, ez a legnehezebb, ugye, de kell, hogy a helyi önkormányzat felvállalja, hogy ő a felelős ennek a történetnek. Tegnap indult egyébként a Magyar Falu programon belül pályázat, ez az 5000 lakos alatti települések számára, ahol az önkormányzatok pályázhatnak ivartalanításra, és nagyon-nagyon reméljük, hogy minél több problémás kis település ezt komolyan veszi, mert egyszerűen a legjobb kóborállat az, aminek sem született, ezt fel kell
persze ismernünk. Az biztos, igen. Közben olyan ötletek is érkeztek üzenetben hozzánk, aminek kapcsán bennem is felmerült, egy baráti beszélgetésben jött fel, hogy kb. Ilyen jogosítványhoz kéne tartani, vagy kötni az állattartást is. Meg így, mint egy jó pár minden más. Tehát egyszerűen döbbenetes, hogy jó, igen. Szóval, hogy ilyen jellegű ötletek gondolom érkeznek hozzátok, vagy gondolkodtatok ilyesmin. Mi a véleményed?
Igen, abszolút azt gondolom, ezt szoktuk a civil szervezetekkel közösen megállapítani, hogy gyereket és állatot bárki vállalhat, és nem biztos, hogy ő alkalmas, igen, annak a felnevelésére, tartására, arról való gondoskodásra. Igen, nagyon sokszor elmondjuk, mi elsősorban a szemléletformálásban és a felelősségvállalásban látjuk a kiutat, és tényleg azt, hogy mindenki megértse, hogy az a legfontosabb az ivartanítás, tehát bárki állatot vesz magához, nem csak azért, hogy ezt a társadalmi problémát megakadályozzuk, hanem ráadásul csak pozitív hatása van az állatokra az ivartalanításnak. Sokkal kényelmesebb egy ivartalanított állattal együtt élni, nyugodtabb, harmonikusabb, megszünteti a párzási időszakban a csavargást, ilyen territoriális viselkedéseket, maga ez az ivarzó magatartást, ezeket az ösztönöket visszanyomja. Az ivartalanítás jelentősen javíthatja az egészségét, csökkenti a méhgyulladást, emlődaganat kialakulását, prostata problémák kockázatát, meg tényleg annyi mindenben pozitív hatással van rá, hogy nem értjük, hogy ezt miért nem lépik meg, holott ez egy pár ezer forintos költség, nyilván magas, de egy 30 ezer forintos költség, vagy 40 egyszer egy állat életében teljesen más, mint amikor tavasszal és ősszel is megszületett almokat kell valahová, igen, elosztogatni. Igen. Létrehoztunk közösségi oldalokon a Mi Felelősségünk című oldalt, és itt folyamatosan posztoljuk állatorvosi véleményeket, javaslatokat, tehát ezzel a témában fölvállaltuk. Az ivartanítás még mindig egy nagyon megosztó téma, kapunk hideget, meleget, ez az egyetlen megoldás, mi sem tudunk jobbat, és ez nemzetközileg elfogadott, jól működik, és tényleg megelőzi a bajt minden szempontból. Nagyon sokszor gazdik jelentkeznek, hogy emlődaganata van, méh gyulladása van, ez nagyon vezető betegségek, állatorvosok jelzik, és ezt ivartanítással meg lehetett volna akadályozni.
Hát a szemléletformálásban mi csak annyiban tudunk részt venni, hogy azt mondjuk, hogyha valaki mégis úgy dönt, hogy szeretne örökbe fogadni, vagy szeretne állatot magának, akkor fogadjon örökbe. Legyen ez az első, az A opció, és persze tudom, hogy ki van találva már, hogy milyen fajta kellene, meg mi kellene, meg hogy kellene.
Fú, Rainbow Santo volt, nem itthon volt, de a Gardatók környékén rengeteg kutya sétáltatót láttam, és mindegytől egy divatos fajtiszta kutya volt, és hát ilyen hátborzongató volt számomra, hogy miért nem, biztos, hogy ott is probléma, hogy miért nem ilyen
mondjuk
kis keverékeket.
Mondjuk például Olaszország az nem az a példa, ahol kevesebb szerintem az állattartó, mint Magyarországon, hanem kicsit több, de igen, abszolút értem, amit mondasz, meg hát itt is ez van, tehát, hogy, és főleg ugye, hogyha nem akarja kifizetni az illető azt a borsos árat, amit egy neves kennelből kéne, akkor jönnek ugye azok a frankok is szaporító, fél fekete szürke Miskolc környékéről például, ott van jó pár ilyen, szóval izgi a szitu.
Hát jó. Igen, nem szeretek más országokkal példálózkodni, de például Csehországot néztük most át Tövidől hegyre állatvédelmi szempontból, egy hasonló méretű gazdasági, történelmi hátterű országról beszélünk, ahol negyedennyi állat van, nagyon sok a fajta tiszta az utcákon, nem ivartalanítanak jellemzően, mert tudnak rá vigyázni. Vidéken nagyon kevés állatot láttunk így udvaron, főleg benti tartáson, hogy egy teljesen másféle kultúra. Egyébként az állatvédő szervezeteknek nincs gondja a fajta tisztállatokkal, minden fajtának megvan a saját szerethetősége. Tehát a vizslát például pont a hebe furgyasága miatt szeretjük, a német juhász úgy néz ránk, mint az Isten munkakutya, a tacskót meg az önfejűségért. Millió német juhász és tacskó ül menhelyeken, szét kell nézni. Uh-huh. És lehet, és minden kutyával lehet dolgozni, mindent lehet fejleszteni, tehát ez is egy opció lehet, igen.
Hát meg ez az, igazából azt kell, hogy mondjam, ez a mi felelősségünk. Ezt a helyzetet mi hoztuk létre. Tehát ezt nekünk kell megoldani, és ez nem lehet elsöpörni, hogy ezt majd megoldja az önkormányzat, meg az állambácsi, hanem ez sajnos ezt mindenkinek részt kell ebbe venni.
Igen, ez közös összefogással mindenkinek, és igen, ez a mi felelősségünk, úgyhogy keressétek ezt az oldalt, aztán okay. Közösségi médiában, ha több információt szeretnétek.
Mindenképpen. Krista, köszönjük szépen. Érdemes volt. És ajánljuk a Hangya Közösség Alapítvány videóját, miközben ezt megnéztük itt a nagy tévén a stúdióban, nagyon klassz film lett.
Ugyanilyen szép.
Igen, jó sikerült. És hát olvassatok minél többet erről, és keressétek a szervezeteket azokkal a kérdésekkel, hogy hogyan lehet segíteni például, úgyhogy van mit tenni. Köszönjük szépen az infókat.
Köszönjük még egyszer, szép napot, szervusz.
Nagyon szépen köszönjük, szép napot.
Üden Krisztával, a Hangya Közösség Alapítvány és az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetségének elnökével beszélgettünk.